Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Köszöntelek benneteket, ez itt a Halas Rádió önindító magazinja, mai adásunkban pedig Igás Andorral beszélgetek. Köszöntelek a stúdióban.
Szia, Ebel, sziasztok!
Te ugye a Szilágyi Áron gimnáziumban testnevelés oktatsz, illetve egyéb sporttevékenységeket tanítasz a gyerekeknek délután.
Így van, pontosan jól tudod. Egyébként a Bajai Főiskolán tanítóképzőn végeztem először, és akkor utána onnan tovább mentem a pécsi főiskolai szintű testnevelő tanárira, és akkor onnan utána a két évvel ezelőtt pedig megcsináltam a Szegeden az egyetemi képzést.
Erről mesélj nekünk egy kicsit. Hogyan kell elképzelni egy tanítóképzőt? Itt ugye nincsen gondolom szakosodás, hanem inkább pedagógia talán?
Aha, jó felé tapogatózol. Igazából itt egy úgynevezett műveltségterületet választunk, és akkor a tanítószak az arról szól, hogy negyedik osztályig mindent mi taníthatunk a gyerekeknek, és amilyen műveltségterületet választunk, abból egy kicsit nagyobb adagot kapunk, és azt hatodikig lehet igazából oktatni.
Neked mi volt ez a műveltségterület?
Hát ez nem lesz annyira nehéz, ez a tesi volt teljesen véletlenül, illetve nem véletlenül, abszolút szándékosan. Én kicsit több, mint amíg be nem adtam a jelentkezést, addig még csapatsportot űztem, és akkor utána váltottam többféle csapatsportra, és utána egy kicsi egyéni sportot is űztem még a végén, úgyhogy ez a sport, ez a tesi, ez teljesen egy bevágott.
Tehát azért gondoltad, vagy azért döntöttél a testnevelés tanítás mellett, mert szerettél sportolni, és csapatban játszani?
Igen, ez egészen jó, amit mondasz. Nem tudtam, hogy mi legyek. Tehát amikor középiskolás végzős voltam, akkor lövésem se volt, hogy mit évő legyek. Azt tudtam, hogy a sport az, azt szeretem. Még azt sem mondom, hogy annyira kiemelkedő lettem volna, viszont a csapatsport miatt gondolom azt, hogy azért felismerték bennem, akiktől tanácsot kértem, azt, hogy azért tudok bánni az emberekkel, beszélgetni a kisebbekkel is akár, és így innen indult ez az egész.
A testneveléshez milyen egyéb tantárgyak szükségeltetnek, tehát ahhoz, hogy valaki testnevelést tudjon oktatni?
Hát ez eléggé húzós volt egyébként, ez a tesi tanári rész. Hát ott a pedagógia az elsődleges, amiből szintén szigorlat van, eléggé jó anyag. Nem mindenki tudja egyébként a tanultakat átültetni a gyakorlatba is, úgyhogy ez nem a legegyszerűbb része. Szóval pedagógia az egyik része, pszichológia volt a másik része, aminél hasonlóan szigorlatot is kellett tenni, és az is nagyon sokat segített abban, hogy a gyerekekkel a közös hangot megtaláljuk, vagy megértsük, hogy ki mit, miért csinál, és akkor jöttek a sportági és egyéb biológiai rész, az élettani szigorlat, ahol anatómiát, biokémiát, hasonló kis kedvességeket lehet ott tanulni.
Azt meséld el, hogy a pszichológia ez miért kellett a testnevelés tanársághoz?
Hát a pszichológia igazából, ha bárki nem egyedül dolgozik, akkor a pszichológiára nagy szükség lehet azzal, hogy vezesse az adott órát, a csapatot, a szinte bármit. Tehát ahhoz nagyon fontos volt az, hogy megértsük a másik gondolkodását.
Volt már olyan eset, hogy a pszichológiai tapasztalataidat használva ki tudtál szűrni esetleg olyan diákot, akivel esetleg szükségét érezted, hogy beszélni kell?
Hát igazából már én magam is a pszichológia tanulmányaim során, illetve néhány könyvet olvastam pluszban hozzá. Ott volt egy nagyon, nagyon nagy felismerésem. Ez nagyon jó volt. Én a középiskolás koromban nem gondoltam, hogy azok, akik másmilyenek, mint én, máshogy gondolkodnak, másmilyen habitusúak, azok teljes értékűek. Csúnyán hangzik, de én azt gondoltam, hogy ő az egyik az lustább, a másik az miért ilyen hallgatag, a harmadik az nem tudom pontosan, miért ilyen precíz, ezek zavartak, és a pszichológia volt az, ami segített abban, hogy rájöjjek, hogy abszolút megvannak az előnyei azoknak a személyeknek is, nekem is megvan az saját hátrányom.
Hogy indult a tanári pályád így testnevelés terén, hol kezdtél?
Tehát úgy csináltam, hogy először a tanítóképzőt elvégeztem, és elkezdtem dolgozni az egyik kollégiumban, ahol én is kollégista voltam. Tehát ez egy nagyon speciális helyzet volt. A nevelő tanáraim voltak utána a kollégáim, néhányan voltak, akik koleszos társaim voltak, és azok most a neveltjeim lettek tulajdonképpen, úgyhogy elég izgalmas volt. Nem volt egyszerű, visszafordulok egy picit a pszichológiai részhez. nem volt egyszerű váltani. Egy ugyanott, ugyanazon a helyen egészen más szinten kellett ott gondolkodni, és nem volt egyszerű a fiataloknak se, a fiatalabbaknak se, akik ott voltak, és nekem se. Ezután következett az, hogy a párom is elvégezte a főiskolát, és akkor összeköltöztünk, akkor már Kiskunhalasra jöttünk lakni, és akkor Kunfehérton kezdtem el testnevelést tanítani, és akkor volt már az, amikor én tesi tanárként dolgoztam.
Innen folytatjuk a beszélgetést, nem sokára visszajövünk.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban. Önindító.
Itt is vagyunk a folytatással, Ilyás Andorral beszélgetek. Első tapasztalatait szerint milyennek értékelted a saját munkádat?
Hú, hát az első munkahely az szerintem mindig egy nagyon nehéz helyzet, méghozzá azért, mert az elvárások vannak az emberben, de ezt átültetni gyakorlatban nagyon nehéz. Nekem nagyon nehezemre esett az, hogy úgy tűnjek a diákok előtt, és úgy érezzem magam, hogy jó fej vagyok, de közben meglegyen az a tartás, az a távolságtartás, nem is tudom, hogy távolságtartás kell, az a tekintély, amit elvárok, és a határokat nagyon nehéz volt betartatni a diákokkal.
Végül hogy sikerült az egyensúlyt megtalálni a kettő között?
De azt kell, hogy mondjam, hogy amikor becsöppentem egy iskolába, egy általános iskolába, ahol a nyolcadikosok már 8 éve ott voltak, és én újján odaérkeztem, akkor ők egyértelműen azt gondolták, hogy én vagyok az új fiú, úgyhogy azt csinálnak, amit akarnak szinte, és akkor innen ezt kellett igazából úgy szépen egyensúlyba hozni. Általában azt ajánlják, hogy szakirodalom is azt ajánlja, és a kollégák is, tapasztaltabb kollégák is, hogy először kezdjünk egy erőteljesebb, kicsit markánsabb pedagógiai módszerrel, vagy módszerekkel, és abból kezdjünk el barátkozni, és ne pedig egy szimpatikus, kedves emberből kelljen kihozni az állatot tulajdonképpen menet közben.
Kunfehértó után hol helyezkedtél el, mint tanár?
Kunfehértói tanításom után egy évig még egy tankönyvkiadónál voltam területi képviselő, akkor egy ilyen 3000 kilométert autóztam havonta, az egy eléggé húzós rész volt. Igazából anyagilag azért az megérte természetesen, de a csapat, a tanítás, a gyerekek közelsége az hiányzott, úgyhogy nagyon örültem neki, amikor a Kertvárosi Iskolába hívott a Szloboda Misi barátom, és akkor egy másik fajta közeg volt, amiben csöppentem. Az már a harmadik munkahelyen volt, már könnyebb volt megtalálni azt a bizonyos egyensúlyt, amiről az előbb szó volt, és ott sikerült ezt, azt gondolom, nagyjából egyensúlyba tartani.
Most viszont a Szilárdi Áron gimnáziumban dolgozol, mint tanár. Ezek a tapasztalatok mennyire segítettek arra, hogy ezt az egyensúlyt még inkább fenntartsd és tovább dolgozz?
Hát ez ismét egy külön történet ez. Abszolút jó ez a kérdés, és köszönöm. Itt a Szilárdiban most már középiskolások is vannak. Tehát van 10-es, 11-es osztály is, és vannak olyan osztályok, kicsik és nagyok is, akik nagyon jól veszik, és nagyon örülnek ennek a kis kooperatív, kreativitást igénylő feladatoknak, esetleg ehhez a szimpatikus jellegű pedagógiának örülnek, de van olyan azért itt is, aki azért próbálja keresgetni a határokat.
A testnevelés órákon kívül milyen egyéb elfoglaltságukat tartasz még a diákoknak?
Van egy klubunk, egy gyorstolás klubunk, és az iskolában is tartok gyorstolás edzést, és esténként pedig, illetve a délután, igen, késő este, ott pedig egyesületi szinten van egy gyorstolás edzésünk.
A gyorstolás és a sima tollás különbözik egymástól, vagy igazából egy és ugyanaz a kettő?
Remélem, ezt tudod, csak azért teszed fel ezt a kérdést, hogy a nézők, hallgatók is megtudják. Nos, egy kicsit különbözik. Igazából egy squash ütőszerű ütővel játsszák, egy tollas labdaszerű labdával, és teniszszerű mozdulatokkal főleg, tehát ez egy ilyen teljesen kevert sportágnak tűnik, ellenben nagyon nagy élmény, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki.
Innen folytatjuk, most zenét fogunk hallgatni, aztán pedig folytatjuk a beszélgetést.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban. Önindító.
Már is itt vagyunk a folytatásra az Önindító magazinunkban. Igás Andorral beszélgetek, és egy kérdés merült fel bennem, így a szünetünk alatt. Tanulás mellett érdemes-e a sport? A válasz gondolom igen, de hogy mégis miért?
Igen, abszolút igen. A tanulás mellett igazából kérdés, hogy mennyi tanulást szeretnél beiktatni természetesen, de nagyon jó az, hogyha egy testmozgással kikapcsolsz, felfrissíted a magad, az agyad, a testnek nagyon-nagyon szüksége van erre. Talán azért is vezették be például a mindennapos testnevelést, hogy kirángassák a gyerekeket, illetve kötelezővé tegyék azt, hogy minden nap nagyon sok időben, amit a padban tölt, legalább egy picit mozduljon meg. Igen, nagyon fontos.
És igaz az, hogy sportolás után a tanulás is könnyebben megy?
Hát, hogy könnyebben-e, azt nem tudom, hogy effektíve egyből könnyebben megy-e, de az biztos, hogy összefüggésben van a mozgás és az agy. Tehát sokszor küldik el a tanulás problémás gyerekeket mozgásterápiára, és ez abszolút úgy tűnik, hogy működik.
Illetve még a szünet alatt beszélgettünk még egy kérdésről, hogy mennyi minden dolog tartozik a torna kifejezés alá?
Mert hogy én nem tornát oktatok, hanem testnevelést, igen, ez jó. A torna az egy része a testnevelésnek, a testnevelés óráknak, ugyanúgy, ahogy az atlétika, ugyanúgy, ahogy a labdajátékok. Tehát ez igazából egy különálló rész, amiben beletartozik a talaj, és beletartoznak a szer torna részek is. Talán azért szokták összekeverni, illetve a mostani diákság már nem keveri össze, akik régebb óta fiatalok, azok használják még a torna kifejezést a testnevelés órákra, míg a második világháború környékén lehetett az, amikor kis termekben próbáltak erőt fittek maradni az emberek, és ezeket a torna szereket használták fel, és amikor iskolába mentek, akkor ugyanezt csinálták, úgyhogy ők tulajdonképpen tényleg tornáztak, de mi már nem.
Egy tornatanárnak a gyógytorna résszel mennyire kell foglalkoznia?
Hát a tornatanárnak biztos, én testnevelő tanár vagyok, de oké, szóval a testnevelő tanárnak is, gondolom, arra gondoltál. A testnevelő tanárnak is ugyanúgy gyógytornát, gyógytestnevelést is tanítanak nekünk. Nem konkrétan a gyógytornát, mert az igazából inkább a különálló szakma, viszont mindenféleképpen jelzésértékű, azt tudnunk kell azt, hogyha valakinek gerincferdülése van, hogyha valakinek nagyobb dioptriás a szemüvege, vagy szeme, igen, oké, akkor melyik az az ellenjavalt gyakorlatok, amit nem nagyon praktikus neki csinálni, hogy nehogy súlyosbodjon a helyzete.
Hogyha valaki nem jelzi előre azt, hogy van valamilyen például gerinc problémája, vagy nem tudja, azt mennyire könnyen lehet kiszúrni testnevelés alatt?
Vannak olyan gyakorlatok, amikkel könnyen észre lehet venni. Sokszor van úgy, hogyha sét a járás közben jön a gyerek, vagy fiatal a terem felé, már látszik rajta, hogy húzza a lábát, hogy máshogy tartja a törzsét, hogy valamiféle problémával rendelkezik, de mindig van egy szűrés. Legalábbis az én információm szerint a védőnők minden iskolában megcsinálják ezt, ugyanúgy még a magas vérnyomást is ellenőrzik. Nagyon sokszor volt már, vagy lehetett hallani régebben azt, hogy az élsportban mennyi probléma merül fel, és mennyi sérülés, és ne talán bármi más is közbe jöhet. Tehát nagyon fontos az, hogy a testnevelés órán se hajtsuk meg úgy azt, akit nem szabad, és igazából sokszor van az, hogy a diákokat kell visszafogni, mert hogy ő aztán csinálná, és nekünk kell jelezni, hogy ezt most ne csináld. Ez a jobbik eset.
A testnevelés érettségi milyen elemekből áll, vagy állhat? Mik azok, amik esetleg választhatóak, és mik azok, amik kötelezőek egy ilyen érettségi alatt?
Hát megvan egy konkrét szempontrendszer, megvan egy gyakorlati rész, és megvan egy elméleti rész is. Ezt nagyon könnyen, hogyha beütitek a keresőbe, akkor konkrétan is megvan, de például lehet birkózást is választani, vagy úszást. Mondjuk ez a kettő közül kell választani. Azon kívül van egy gimnasztikai gyakorlatsor, amit meg kell csinálni, van torna, amiben tornaelemeket kell összefűzve bemutatni, van labdasport, labdajátékok, egy, esetleg kettő labdajátékot kell úgy bemutatni, ahogy elő van írva. Nem túl egyszerű, én azt gondolom. Nem ajánlom igazából azt, hogy ha valaki nem akar a sporttal tovább foglalkozni, az a testnevelést válassza, mint érettségi. Az emeltet meg főleg nem. Van rendesen buktató.
Nem sokára folytatjuk akkor a beszélgetést innen.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Itt is vagyunk a folytatásban, Igás Andorral beszélgetek. Kérdésem pedig a következő, igazából te vetetted fel nem is olyan régen. Mi az, amit pozitívumként tudsz megfogalmazni magadban a pedagógusságban, vagy hát a tanításban, és mi az, amivel küszködsz esetleg?
Hát küszködni nem kell semmivel szerencsére. Na jó, de a pedagógussággal nagyon-nagyon sok előnye van, én azt gondolom, a pedagógusságnak. Lelkileg nagyon feltöltődhet az ember, de azért természetesen nem minden fenékig tejfel. Tehát azért eléggé sok az adminisztratív feladat, amit igazából nem látnak kívülről más kollégáknak, nekem szerencsére nem, de nekem más típusú, meglehetősen sok dolgozatot kell javítani, teszteket kell készíteni. Nálunk egy kicsit ez másképp megy. Én azt szoktam mondani a kollégáknak, akik jelzik felém, hogy milyen dolog, hogy én ott éppen nem tudom, henyélek, míg ő nagyon tevékenykedik, hogy hát, hogyha látta volna a hétvégémet, hogy az összes sportműsort végig kellett szenvednem, a BL meccset, hogyha nem nézem végig, akkor utána nem fogom tudni beszélgetni a diákokkal, szóval ezért nem olyan egyszerű ez. Szóval nekem se annyira könnyű.
Tényleg egyébként nagyon kevés tanár beszél arról, hogy mennyire sok, ahogy mondod, adminisztratív feladata van a tanításon kívül, és azon kívül, hogy a diákokkal, gyerekekkel kommunikáljon és kapcsolatot építsen. A munkátoknak hány százalékát teszi ki szerinted az adminisztratív munka?
Hogyha időben néznénk, akkor igazából attól függ, hogy milyen generációs éppen a pedagógus. Van olyan kollega, illetve valószínűleg az országban van olyan kollega, akinek szerintem a 30%-a még pluszban a tanítás mellett az, hogy ő a számítógépen keresztül kommunikál, és nem csak a normál naplóba, hanem a digi naplóba is beviszi a dolgokat, hogy előkészít egy tesztfeladatot, hogy utána néz dolgoknak, hogy elkészíti a prezentációt. Szóval ez azért nem olyan egyszerű. Nálunk tesiseknél azért ez kicsit egyszerűbb, de azért mindenképpen a naprakészség azért jelen kell, hogy legyen, és nekem az a célom, hogy kreatív feladatokkal próbáljam meg fenntartani az érdeklődést a diákoknál. Nem mindig csináltam így, és sokkal egyszerűbb lenne a jól bevált régi típus, régi, hát lehetséges ez a praktikus, na mindegy régi típusú módszer, hogy vigyázzállás, futáskörbe, gimnasztika, erősítés viszontlátásra. Ez is egy lehetőség. Most talán a mostani testnevelésben a cél az, hogy a diák az jól érezze magát, mozogjon egyet, és később, amikor nem kötelező neki, akkor is jó szívvel gondoljon a mozgásra, és ezt az egészsége javára tudja fordítani később is.
Eszembe jutott egy probléma, ami egy bizonyos ideig engem is foglalkoztatott, hogy mit csinál egy testnevelés tanár, hogyha kedvetlen a diák. Hogyha nincsen kedve mozogni, játszani, nincsen kedve a gyakorlathoz, milyen trükkök vagy módszerek vannak, hogy mégiscsak lelket öntsön bele a pedagógus.
Húha, hát ezt, hogyha most megmondanám két mondatban, akkor lehet, hogy ilyen Nobel-díj körüli állapotot érnénk el. Nagyon nehéz, ez a legnehezebb szerintem a motivációt felkelt, vagy az érdeklődést felkelteni és fenntartani. Az egész, tehát bármit csinál az ember, hogyha a gyerekével van, de sőt, inkább azt mondom, hogyha neked kell magadnak megmozdulni, neked is kell egy motiváció, hogy megted. Kettő oldalról szokták megközelíteni, az egyik az, hogy vagy egy jó lesz akkor, hogyha elkezded, vagy rossz lesz, ha nem. És akkor itt választhatsz, hogy mi lesz az. Azt szokták javasolni, az egy nagyon jól bevett módszer, hogyha egy ilyen meghökkentő, különleges dologgal állsz ki, és észre se veszi, hogy ez érdekli. Tehát egy valami olyan kis meglepetéssel kell készülni, olyan amit úgy tényleg kikerekedik a szeme, és nem is azon gondolkodik, hogy megcsinálja-e, hanem hogy hányszor.
Innen folytatjuk akkor a beszélgetést, én átadom a Nobel-díjat a szünetben, viszont most akkor zenét fogunk hallgatni.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Meg is érkeztünk a folytatásra itt az Önindító magazinunkban. Mi a teendő akkor, hogyha valaki hátrányon indul egy tesi órán?
Hát csináljon belőle előnyt. Na jó, nem, na se baj egyébként. Pedagógusoknak elvileg egy eléggé fontos dolga szerintem az, hogy megpróbálják a mostani részben, a mostani időszakban az esélyt megadni, és legalább valamennyit kompenzálni. Nálunk tesiben is meg lehet ezt oldani, nem túl egyszerű, viszont ez egy hosszantartó folyamat, folyamat a csoporton belül. Az ügyesebbek nem mindig veszik jó néven, hogyha a kevésbé ügyesnek, ha most az ügyességről beszélünk, annak kevesebbet máshogy kell csinálni, viszont ez is egy kicsit ilyen pedagógia kérdése, hogy azt fogom tudni mondani neki, hogy igen, Ábel, te sokkal gyorsabb vagy nálam, úgyhogy belőled a maximumot szeretném kihozni, úgyhogy neked hosszabb lesz a táv, amit futni fogsz. És hogy ezt te értsd jól, mindenképpen arra figyelj, hogy ez a te fejlődésedet fogja ösztönözni, és az fog belőle kijönni, hogy te még jobb leszel, és a versengés az pedig megmarad, és lehetséges, hogy szinte ugyanakkor fogunk visszaérni a célba. Ez egy nagyon érdekes dolog. De például, hogyha nagyobb tömegű valaki, akkor ellened van esélye például úszásban. Hát valószínűleg ott sokkal könnyebben marad a víz tetején, és hogyha játszunk egy olyat, hogy kimarad a víz tetején tovább, valószínű, hogy ilyen izomzattal, felépítéssel neked esélyed se lesz.
Egy testnevelés tanárnak mennyire kötelező vagy szükségeltetik a gyakorlatot bemutatni, vagy hogyha nem sikerül valakinek, akkor megmutatni, hogy mit érdemes vagy min érdemes változtatni, vagy mennyire elég csak simán elmondani, hogy ez a feladat, ezt csináljátok, és akkor légy szíves.
Ez is személyiségfüggő, tanárfüggő. Az egyetemről kikerülve ott általában szinte mindenki be tud mutatni mindent. Van egy gyakorlati része, ott nem annyira illik nem megcsinálni, legalábbis azon a tantárgyon át kellett jutni valahogy kettessel, tehát valamit tudni kell azért belőle, viszont nem várhatjuk el a kollégáktól, akik esetleg szintén szeretem ezt a kifejezést régebb óta fiatalok, hogy bemutassanak olyan feladatokat, amit egyébként ahhoz tehát egészségi állapot is kell, és tudás, és izomzat, és hajlékonyság hasonló. Úgyhogy az elsődleges az működőképes az, hogyha elmondom és megcsinálják, ez egy jó módszer, de ha nem. Osztályszintben, ha gondolkodunk, 3-4-en szinte biztos, hogy jobb képességűek, bármilyen mozgást nézünk. Azok közül lesz olyan, aki meg tudja csinálni, csak jól kell kiválasztani. És ez is egy ilyen pedagógiai módszer, hogy választom ki. Azt választom ki, aki a legrendetlenebb gyerek, de hogyha most kiválasztom, hogy ő csinálja meg, akkor ő mindegy angyal úgy fog dolgozni az órán, vagy azzal motiválok, hogy a legrendesebb gyereket kérem meg erre, és ő mutathatja be, akkor ő lesz még jobban fölemelve, és a többiek pedig azt őt próbálják követni. Úgyhogy igazán izgalmas.
Van-e annak valami, vagy lehet-e következménye annak, hogyha egy tanár esetleg felületes az osztályal, vagy a csoportjával, akiket kap?
A hátrányokat nem kötelező igazából egyensúlyba hozni. Van olyan diák, akinek kimondottan jó az hosszú távon, hogyha tud a hátrányáról, és tudja azt, hogy neki ugyanúgy meg kell csinálni mindent, mint bárki másnak. Sőt, lehetséges az, hogy éppen az fogja majd motiválni arra, hogy külön elkezdjen dolgozni. Ez is nagyon nehéz, és ez is inkább a pszichológiai téma, hogyha látom rajta, hogy ő azt a feladatot igenis azon a távolságot, tehát ugyanazt a távot akarja lefutni, abszolút engedélyezem, sőt, nagyon örülök neki, ő szorgalmáért pluszban nálam szívembe lopta magát, de nem az az elvárás. Igazából az elvárásom nekem az, hogy amit kérek, próbálja megcsinálni, hogyha megpróbálta, és sikerül neki, akkor annak örülök, és az lenne a cél, hogy érezze jól magát közben. Van egy olyan vonulata is a dolognak, hogy igen, jól viselkedik a gyerek, de minden tanórán teljesen tökéletes, viszont ő aztán nem mozdul meg. Ez a nehezebb, tehát amikor az akarat a kérdés.
Nem sokára visszajövünk az utolsó blokkunkkal, hallgassunk egy kis zenét.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Meg is érkeztünk az Önindító magazinunk adásának utolsó blokkjába. Igás Andorral beszélgetek, és végre ki tudtam mondani elsőre a nevedet. Nagyon szuper.
Erről egyből sztorizok is egyet.
Jó, oké.
A tanítóképzőnek a végén egy gyakorlatunk volt, és a szomszédos bajához képest szomszédos faluban jártunk át gyakorlatra, és kis másodikosokat tanítottam, mert hogy tanítóképzőben dolgoztam, vagy tanultam, igen, és ott a kisgyerekek azok általában jelentkezés közben majd kiesnek a padból, és akkor mindenfélét mondanak, próbálnak tanítónénizni, meg tanárbácsizni, meg minden. Hát nálam kettőt fordult a gyerkőcnek a fejében a dolog, úgyhogy majd kiesett a padból is, azt mondta, hogy anya, de felszólított, úgyhogy arra is hallgatok, úgyhogy akármit mondozzál, minden rendben.
Ez most itt tényleg megnyugtató volt. Kinek ajánlanád a testnevelés tanárságot?
Hát a testi tanárságot mindenféleképpen olyan személynek, aki azért a mozgással jóban van, elsődlegesen, legyen a fejében az, hogy ez egy tényleg nagyon jó és nagyon fontos dolog, amit csinál, vagy amit csinálni fog. Nem baj az sem, hogyha valamilyen szinten példát tud mutatni. Azt gondolom, hogy a testnevelésben a nevelés szó egy nagyon fontos rész, amit a példamutatással lehet az egyik legjobban megismertetni, és számomra nagyon fontos a saját tanítási tapasztalatom alapján az, hogyha van egy hiba, és ez akár viselkedésben, akár ügyetlenségben, bármiben, azt a hibát, azt esetleg javítsuk, esetleg kapja meg a méltó büntetését, viszont a következő pillanatban, vagy a következő napon, a következő találkozáskor már egyből tiszta lappal és nyugodt szívvel tudjon fordulni a pedagógushoz. Azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb erény, amit a testi tanárnak is tudnia kell.
Van-e valami speciális felvételi, ha esetleg valaki testi tanárnak szeretne menni?
A legeslegújabb információval nem rendelkezem, de azt hiszem, hogy az emelt szintű testi érettségi az, amit most kérnek, ami meglehetősen munkás. Úgyhogy azt javaslom, hogyha mondjuk tizedikes valaki is faktot nem tesít választott, akkor már nem biztos, hogy emelt érettségire kellene elkezdeni gyúrni, de tényleg, hogyha valaki a tesis szakaszt szeretné továbbvinni, akkor ott mindenképpen a fakultációt érdemes nem csak bejárni kell oda olyankor, hanem tényleg megcsinálni munkákat, mert az emelt szintű tesi érettségi az ott már egy bármilyen típusú igazolt sportolónak, profi sportolónak is azért nehezére eshet, mert olyan sokszínű, sokrétű.
Aki mégis ilyen pályára adja a fejét, milyen nehézségekbe ütközhet?
A tanulás közben, tehát amikor egyetemen jár az ember, ott azért az elméleti rész nem egyszerű. Hát nem mondom, hogy az orvosihoz hasonló természetesen, de azért az egyik ismerősömnek, nagyon jó barátomnak azért sikerült 7-szer, 7-szer vizsgázni anatómiából, és nem mindig sikerült neki, illetve 2-szer sikerült a 7-ből, de ezzel kiismerítette az összes lehetőséget, úgyhogy természetesen egyértelműnek érzem, hogy sokkal jobb most ebből a témakörben, mint bárki más a csoportból, aki először 5-ösre vizsgázott, talán annál is jobban képbe van. A tanulásból ennyi, de egyébként ott is ugyanúgy mindent bemutatni, mindenre felkészülni, gyakorlati részeken, nem túl egyszerű azért azon túlmenni, de mondjuk ott is beszélgettünk az imént olyanról, hogy milyen a csoport, hogy a csoport az viszi az embert, és nem tudom, ugrakötelezésből olyan feladatok voltak, amit megadtak, amit teljesen érthetetlen volt számomra, hogy ezt hogy fogjuk majd megcsinálni, és végül is volt gyakorlásból annyi, hogy végül is sikerült. De az elmélet, tényleg az elméleti részen is azért oda is oda kell figyelni. A főiskolákon, egyetemeken nem mindig szokott előtérbe helyeződni az, hogy a tesiseknek mennyit kell tanulni elméletben. Mondjuk az biztos, hogy a legjobb bulik a tesis részen szoktak kialakulni, legalábbis az eddigi tapasztalataim alapján, vagyis még az ősidejében volt az igaz, de mindegy, de talán még most is hasonló a helyzet, de tényleg azért dolgoznak megfelelő mennyiséget, és talán ez a közös munka, ez még jobb csoporttá tudja kovácsolni őket is, onnan van ez a felszabadult hangulat.
Nagyon szépen köszönjük, hogy megosztottad velünk ezeket az információkat. Igás Andort hallottátok, és aki lemaradt volna, az visszahallgathatja, illetve letöltheti a riportot a Halas Rádió honlapjának hangalbumából. Köszi még egyszer, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Sziasztok.